Dicsértesség a Jézus Krisztus! Október 13-án kedden Mária Rádió stúdiójából Vásárhelyi Dániel köszönti a kedves hallgatókat. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek önökkel. Öröm az is, hogy Szabolcs kollégám kezeli ma reggel a technikát. Köszönöm, hogy itt vagy, Szabolcs, és dolgozol velünk, teljesíted ezt a szolgálatot, hiszen Tiszai Árpád kollégánk a mai napon szabadság miatt nem lehet velünk. Mint említettem, nagy öröm itt lenni a Mária Rádió stúdiójában, különösen nagy öröm Székely János szavait hallgatni, megnyugtató, békére hívó hangját, és arra hívó hangját, hogy még jobban figyeljünk oda a mi Úrunkra, kérjük az ő áldását, kérjük azt, hogy új szívet adjon nekünk. Én is csak folytatni tudom Székely János püspök atya mondatait. Új szívért, mindenkit szerető szívért, mindenki felé nyitottan forduló szívért könyörgünk hozzáadunk ezen a szép napon is. Október 13-a kedv van tehát, Fatimai szűzanya egyik ünnepe, hiszen ezen a napon volt a negyedik csoda, a napcsoda, amit rengeteg ember látott. Mai napon még beszélni fogunk erről is, illetve lesz egy riportbeszélgetésünk majd a hétvégi zarándoklatokról, a Pálos 70 zarándoklatról, illetve a Mária út önkénteseinek a zarándoklatáról. Azonban, mielőtt még ezek következnek, hallgassunk meg a mai napi evangéliumi részletet, amit Nagy Viktória Angelika kolléganőm olvas föl, majd a hozzá kapcsolódó elmélkedést pedig Lukovics Milántól, rádiónk igazgatójától.
Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr akkor így szólt hozzá. Ti farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek. Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is. Adjátok inkább a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Milán atya, ebben a történetben érzékelhető egy feszültség. Mire utalhat ez a jelenet?
Mindenki feszült, a farizeus is. Jézus szavaiban is van feszültség. A farizeus ugye azért feszült, mert észrevette, hogy Jézus nem mosott kezet. Na most ez nem egyszerűen csak egy ilyen higiéniai kézmosás, amikor gyereknek azt mondja az anyukája, hogy hát kisfiam, kislányom étkezés előtt mossa a kezet, hanem nyilván egy rituális mosakodás és egy rituális tisztaságot akar ezzel elérni az, aki ezt végrehajtja. Nem tudjuk, hogy aki meghívja Jézust, az tényleg jó szándékból, vagy őszinte érdeklődésből teszi ezt, vagy pedig hát egy kicsit ilyen státuszszimbólumnak használja Jézust, hogy hát nyilván én hozzám jön el ez a nagyhírű rabbi, esetleg még akkor is megérte ez neki, hogyha amúgy emberileg nem szimpatizált Jézussal. Tehát itt feltételezhetjük azt, hogy ugyanez a farizeus meghívta Jézust, de nem feltétlenül őszinte érdeklődésből. Nyilván föltehetjük, vagy tegyük is fel azt a kérdést, hogy miért nem mosott Jézus kezet? Nem szerette a higiéniát? De hát persze előbb már elhangzott, hogy nem is elsősorban a higiéniáról volt szó. Akkor miért nem mosott kezet? Ezt nem tudjuk teljesen biztosan, de egy másik hasonló szituációban, szintén egy farizeusnál vendégeskedik Jézus, ott például, amikor az a bűnbánó asszony könnyeivel öntözi Jézusnak a lábát, és akkor megütközik rajta a vendéglátó, és Jézus azt mondja neki, hogy Simon, amikor bejöttem hozzád, te a lábamra vizet nem adtál. De most a víz az nem az volt, hogy valaki kimegy a fürdőszobába, azt megnyitja a csapot. A vízhordás az egy kemény munka volt. Elképzelhető, hogy nem adtak vizet Jézusnak, és ő meg nem élt vissza, hogy így mondjam, mások munkájával. Ha tanulságokat keresünk az evangéliumból, akkor ez egy jó szempont, hogy lehet, hogy valakinek nem értjük a viselkedését, de tegyük fel azt a kérdést, hogy miért. Hogy nincs egy olyan magyarázat, amikor nem csak a mi előítéletünk érvényesül, hanem esetleg, hát ha van valami jóindulatú magyarázat, hogy miért is nem tette azt, amit mi elvártunk. Tisztaság, tehát ez a rituális tisztaság körül forognak itten a mondatok meg a szavak, és Jézus azt mondja, hogy mi teszi tisztává az embert. És azt várhatnánk, hogy más hasonló ilyen jellegű beszélgetésben az evangéliumban olyan gondolatok hangoznak el, amikor a tisztátalan gondolatoktól. Azt mondja Jézus, hogy belülről, az ember szívéből származik minden rossz. Hogy valami fajta kvázi erkölcsi megtisztulás, belső tisztaságra hívja föl Jézus a figyelmet a külső tisztaság helyett, mármint hogy a rituális tisztaság helyett. De itt nem egészen ez hangzik el, hanem a jó cselekedet. Azt mondja Jézus, hogy a jó tettnek is van egy ilyen megtisztító hatása. Érdekes az, hogy a későbbi keresztény gyakorlatban ugye úgy megy ez tovább, hogy a mi a bűnbánatnak a kifejezése, böjt, az imádság és a jó cselekedet. Ezen alapszik az a keresztény felfogás, hogy a jó cselekedet is ilyen megtisztító hatású, vagy valamiképpen a bűnbánatunkhoz tartozik, és akkor már itt a gyónási elégtételnél is vagyunk, tehát, hogy valamit teszek, ami megtisztít engem, és hát miért tisztít meg? Azért, mert Isten jó. Alapvetően ő maga a jóság, a szeretet, tehát magyarán szólva, ha ezt utánzom, akkor hozzá kerülök közelebb, magyarán szólva a bűnös életmódomtól elmozdulok.
Ez a mondat, hogy hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is. Ez itt ebben a kontextusban mit jelent már, mint hogy hogyan érti ezt Jézus itt?
Gondolom úgy, vagy valamiképpen ennek a kis beszélgetésnek a dramaturgiájába úgy illeszkedik bele, hogy mint hogyha ezek a farizeusok eltévesztették volna az arányokat. Lehet, hogy mondjuk egy ilyen nyúlfarknyi részből ugye nehéz pontosan megmagyarázni egy mondatot, de azért más, jó pár olyan jelenet van az evangéliumban, ahol Jézus vendégségben van, asztalnál ül, vagy éppen farizeusokkal vitatkozik. Ezekből a jelenetekből következtethetünk egy kicsit arra, hogy Jézus mire is gondolhat, és így ebben ez a mondat, ez lehet, hogy arra utal, hogy Jézus többször szemére veti a farizeusoknak, hogy eltévesztik az arányokat. Tehát, hogy olyan dolgokból is tizedet adnak, amire a törvény nem írta elő, olyan apróságok, kerti fűszernövények, amire nem írta elő a tizedadás kötelezettségét, ugyanakkor viszont azt a jó cselekedetet, amire módjuk lenne, azt meg nem teszik meg. Tehát, hogy eltévesztik az arányokat. Tehát itt is erről lehet szó, ugye, hogy fontosnak tartjátok a külsőt, vagy azt tartjátok igazán fontosnak, vagy csak azzal foglalkoztok, és közben nem vesztek tudomást a belső tisztaságról. És azt gondoljátok, hogy ezzel tesztek olyasmit, ami Istennek kedvére van. Hát nem az alkotta a belsőt is, aki a külsőt. Tehát, hogy tulajdonképpen Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy ne ragadjatok le a külsőnél, hát a belső tisztaság az ugyanannyira, vagy még inkább fontos Istennek, mint ez a rituális kézmosás, vagy az egyéb tisztaság előírásaik.
Szóval akkor itt azzal ezt, vagy azt is szeretném mondani, hogy a külső nem fontos?
Ugye egy ilyen részletből nem derül ki minden. Jó, hogyha összevetjük a többivel, ugye máshol Jézus pont, ahol az ilyen adó meg tized dolgokról van szó, ott mond egy olyan mondatot, hogy ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Ugye latinul ezek a kulcsszavak, hogy nem csak ezt, hanem azt is. Non solum sed etiam. Fontos, tehát azért idézem latinul, mert ez 2000 év óta így beszivárgott az egyháznak a gondolkodásmódjába, hogy azért, mert Jézus itt ilyen ellentétekben vagy kontrasztokban fogalmaz, az egyház úgy értelmezte Jézusnak a szavait, hogy ezzel nem feltétlenül mondta azt, hogy amaz egyáltalán nem fontos. De biztos, hogy nem úgy fontos, mint ahogy az a farizeusoknak lényeges volt. Feljegyezte az evangélium azt a mondatot, ahol Jézus azt mondja, hogy az emberfia ura a szombatnak is. Tehát azért valahogy az egyház gondolkodására szerintem ez jellemző, hogy Jézus az ura a törvénynek, és nem én. Mert az ember ebből, hogy most Jézus itt nem tartja fontosnak ezeket a rituális előírásokat, vagy valami ilyesmit, könnyen leszűrjük magunknak azt a következtetést, kvázi, hogy hát akkor én se tartom fontosnak, vagy majd én megmondom, hogy én mit tartok fontosnak. Azért az egyház ebben érezte azt, hogy ez ingoványos terület. Tehát ezért nem a külön-külön embert tette meg a törvény bírájává, hanem azt mondja, hogy hát Jézus a törvénynek az ura. Ilyen értelemben az egyház azért igyekezett nem elvetni a súlykot.
Lehet párhuzamot találni a 21. század és Jézus korabeli farizeusok között, úgy gondolom legalábbis, tehát ez a, hogy a külső fontossága és a belső, hát mondjuk valamilyen szinten elhanyagolása?
Nyilván mindig kereshetjük magunkban a farizeust, és hát természetesen meg is találhatjuk. Itt a farizeusokra Jézus szerint ugye egy ilyen elsősorban külsőségekben megnyilvánuló törvénytisztelet, és belsőleg tapasztalható hűtlenség volt a jellemző. Nyilván a 21. század azért más is, mint a Jézus korabeli. Ma nem nagyon adunk a látszatra, tehát hogy majd én hogy megtartom azt a törvényt, vagy valami. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy mi nem igyekszünk azon olyan aprólékosan, hogy most megtartsuk a törvényeket, mint a farizeusok. A hűtlenség az persze ránk is jellemző lehet, akár azzal párosulva, hogy magunkat valamilyen alapon azért mégiscsak hűségesnek gondoljuk. Úgyhogy persze biztos, hogy lehet párhuzamot találni. Lehet, hogy nem egy az egybe igazak a viszonyok vagy a szereposztás ránk, de mindenképpen annak, hogy a belsőre egyáltalán odafigyelni, fölfedezni azt, hogy van az élvezeteken, az anyagi érvényesülésen, a földi élet keretein túl valami fajta belső vagy transzcendens világ, vagy isteni világ, hát ez erről mi éppen úgy elfeledkezünk, mint ahogy a farizeusok.
Köszönjük szépen Lukovics Milán atyának, a Mária Rádió műsorigazgatójának, hogy megosztotta gondolatait velünk a napi evangéliummal kapcsolatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Uram Jézus Krisztus, szeretném, hogy a én szívem is mindig rád figyeljen, hiszen szükségem van az irányításodra, szükségem van rád, mert itt ezen a világon egyedül nem megy. Mondd, Uram, hogyan szeresselek jól, hogyan szolgáljalak téged, hogyan dicsérjelek. A te törvényeid hozzád vezetnek, és ez engem szabaddá tehet. Segíts, Uram, belátnom, hogy szükségem van rád, hogy a te kezed hozzád vezet.
Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy ott legyek, méltó Jézus, jó hozzám. Levonul. Oh,
Szükségünk van Jézusra, de nem csak Jézusra, hanem egymásra is, akkor, hogyha jó úton akarunk haladni. Ebben segít nekünk a Szűzanya. Szűzanya rádiójában különösen jó egy ilyen napon, az ő egyik nagy ünnepén, a Fatimai jelenés egyik ünnepén itt lenni a stúdióban. Egy tegnap felvett interjúval folytatjuk a műsort. Nagy Károly atyával beszélgettem a Veszprémi stúdióban. A Mária Rádió Veszprémi stúdiójában vagyunk, és Nagy Károly atyával, a Veszprémi Szent Mihály Bazilika és Főszékes Egyház apát kanonokjával, plébánosával beszélgetünk arról, hogy október 13-án van a Fatimai Szűzanya egyik legnagyobb ünnepe. A sokak által leírtak szerint 30 és 70 ezer közötti ember által látott napcsodának az évfordulója. Arról szeretnélek megkérdezni téged, Károly atya, hogy ez a jelenés mind időben, mind térben tőlünk most egy kicsit messze van. De mégis mit adhat és mit jelenthet a mai nap emberének az, hogy annak idején három kicsi gyermeknek megjelent először a Szűzanya, majd utána október 13-án a napcsodakor arra szólította föl a jelenlévőket, hogy imádkozzák a rózsafűzért.
Hát én nagyon szépen köszönöm elsősorban a meghívást és ezt a hirtelen felkérést, mert számomra nagyon közel áll tényleg a Szűzanya tisztelete, illetve a Fatimai Szűzanya tisztelete, és nagyon közel áll hozzám egyáltalán a mariológiai kérdés az egyháznak. És sajnos azt kell mondani, hogy ez a Fatimai jelenés, a Lourdi jelenés, a többi Mária jelenések ugye a történelme kicsit háttérbe szorulnak már a mai modern világ eseményei között. De igazában a Mária jelenések közül a Fatimai is, és a Lourdi jelenés, és az, amit az egyház hivatalosnak fogad el, és a valóságnak fogad el, tehát nyugodtan beszélhetünk, hirdethetjük, és a gyümölcsét megismerhetjük. Taníthatjuk, és továbbadhatjuk. A Szentírásban halljuk, hogy a bölcsek és az okosak, a tudósak elől elrejti az Isten, és föltárja kicsinyeknek, az egyszerűeknek. Mi ebben a Fatimai jelenésnél is, már az első jelenésre a kiválasztottságnál, az egyszerű, az a szegény, az egyszerű, az a természettel együtt élő és a természetben minden csodát felfedező gyermekekkel találkozik a Szűzany. Ez már csodálatos dolog, és három gyerek elkezdi tanítani a világot. Ez egy másik dolog, tehát itt valójában az Istennek a titka és az Isten pedagógiája az, hogy három gyerekhez tanítani, és bár 100 éven ugye már túl vagyunk, ugye most már 3 éve, és mégis azért elevenen él. A zarándoklatok, a Mária tisztelet, a rózsafüzér, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy szinte egy kicsit a köd vonja be. Sajnos a világban a gonoszság, amelyről beszél a Szűzanya, az sajnos elhatalmasodott, és gátat vett természetesen a kegyelem rendjének, gátat vett azért, hogy a rózsafüzét imádkozzák. Csak nézni kell azokat a gyerekeket, azaz a tisztaságokat a mai világgal összevetve. De próbáljunk egy ilyen párhuzamot húzni. Három gyerek. Kimegy abba a nagy melegbe, kimegy a bárányaikkal, a bárányok esznek, a bárányok ugye együtt vannak, és a gyerekek pedig legkedvesebb szórakozások, játékok, hogy az ég felé fordulva köszöntik a Szűzanyát. Hát ma találok ilyen gyereket? Fölteszem a kérdést. Ma kimennek a gyerekek egyáltalán, ha rájuk bíznak valami munkát, vagy mit csinálnak? Mi a szóhasználatok? Mi a kötőszavuk sokszor, ugye? Nagyon sokszor csúnya szó, csúnya beszéd, ronda kifejezése, kétértelműség. Mennyivel más az a három gyerek a tisztasága az ég felé fordulva, nem? Ez egy csodálatos. És nem véletlenül, hogy belenyúl az életükbe az Isten, belenyúl az életükbe a Szűzanya, a természet fölötti világ, mert be tudják fogadni. Sokszor, ha nem lesznek ön, mint a gyermekek, nem jutok be az Isten országába, mondja nekünk ezt az Úr Jézus. És sajnos azt kell látnunk, hogy sokszor gyermekek életében is ott van a bűn. Ugye? Tehát így, ha ezt a távolságot nézem, akkor jelenbe így tudom hozni, az első pillanatban már a jelenés pillanata. Milyen? A kiválasztottság.
Nekünk itt a Mária Rádióban az a feladatunk, azt valljuk, hogy A Mária Rádió egy missziós rádió, közelebb kell vinni az embereket Jézushoz. De én úgy érzem, hogy nem csak ő hozzá, hanem a rádió névadójához, Szűz Máriához is jó lenne egyre közelebb hozni az embereket, hiszen szinte mindegyik jelenésében arra szólít föl minket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. És ezek a kis gyermekek is több mint 100 évvel ezelőtt most már, ők is az imában mélyültek el, és valószínűleg, hogy a legnagyobb bizalommal fordultak a Szűz anyához. Én azt várom, és azért szeretek dolgozni a Mária Rádióban, hogy mi egyre többen legyünk, akik a Szűz anyához fordulunk, hiszen ő mindig velünk van, és mindannyiunk édesanyja, még azt sokszor nem is vesszük észre. Olyan jó lenne, hogyha ezt valahogy az embereket erre rádöbbentenénk, meg tudnánk mutatni nekik a Mária tisztelet, a Máriához való imádkozásnak a szépségét. Tudsz-e valamilyen tanácsot adni a hallgatóknak arra, hogy hogyan mutassák meg Mária arcát azoknak, akik még nem ismerik?
A kérdés nagyon érdekes, nagyon összetett, és mégis azt kell mondani, hogy nagyon egyszerű, nem kell itt recepteket nézni, hanem gyakorolni kell. Hát ez az egész egy élet. Legyek olyan, mint a só, legyek olyan, mint a gyertya fénye, legyek olyan, mint a hegyre épült város. Mindig szoktam mondani a jegyeseknek is ezt. Hát pontosan az élet természetességével bele kell ültetni az életünkbe ezt a tiszteletet. Életünké kell válni. Nem az, hogy lobogtatom a rózsafüzét, hogy na hozzó, és én nem. Én elmondom a rózsafüzét csendben, elmondom, amikor utazom, amikor fiatalokkal együtt mentünk, ők tudták, hogy Várpalotára, Veszprémig pontosan egy 3/10-et tudunk elmondani. Ha megyünk másik helyre, akkor egy észet el tudunk mondani. Tehát életünkével egy társunká válik a rózsafüzérje. A rózsafüzér pedig az evangélium, a Szentírás, és a Szentírást olvasom, a Szentírás szavait ismételgetem. Isten írja hozzám a levet, én meg válaszom, és imádkozom, és olvasom ezeket a Szentírási szövegeket. Tehát az a 3 gyermek is imádkozta a rózsafüzért. Az a 3 gyerek is köszöntötte a Szűz anyát. Az a 3 gyerek a kórházban, a börtönben, az üldözések pillanatában is imádkozott. És az a 3 gyerek a napcsodánál is imádkozott, hogy mindenki, mint más, mindenki csak csodákat vár, más mindenki milyen üzeneteket vár. Mi, nekünk is ez a nagy problémánk napjainkban, hogy mikor lesz világvége, mikor lesz a nagy elszámolás, mikor mi fog történni, hogyan, nem ez a, és nem az, hogy én most úton megyek. Pont most, aki múlt héten szombaton avattak boldoggá Assisibe fiatal
Kárló Akutiszt,
aki azt mondja nekem, az oltári szentség a vágány az örökké valóság felé. Hát tudnunk kell, hogy a rózsafüzér, amit a Szűz anya adott Szent Domonkosnak, amit a Szűz anya megerősített, de a Szűz anya kér, és a Szűz anya minden egyes jelenés, nem csak Fatimába, minden egyes jelenésre kéri az imádságot, kéri a rózsafüzért. Ez egy olyan erő, egy olyan kötél, amivel mi tudunk kapaszkodni, adj Uram katonát, ha nem, akkor szakítok, akkor a gonosz szakít bennünket is, a Szűz anya pedig sokkal erősebb, és nem enged elszakítani. Tehát életté kell válni. Ott kell lenni a rózsafűző nálunk. Újjainknak meg kell tanulni a mozgását a rózsafűzére. Bele kell nyúlni a zsebében, elő kell venni. Társamnak kell válni a rózsafűzőnek. És akkor nem, ez megtanítja az édesanyja, az édesapja, megtanítja a gyerekének is, tudják mondani közösen is, tudják mondani egyedül is, tudják mondani a beteg ágyon, tudják menni a templomba, ez a rózsafüzér. Összeköttetés, ez egy kötél Isten és én közöttem, amit a Szűz anya fon és a Szűz anya ad nekünk tovább.
Hát nagyon jó ezt a biztatást hallani, és úgy érzem, hogy én magam is, és biztos, akik most hallgatják ezt a beszélgetést is, ezek után még szívesebben használják a rózsafüzért. Én pedig azzal szeretném lezárni ezt a beszélgetést, amit a kurzióban tanultam, hiszen említetted az imént a csodákat. Azt szoktuk imádkozni a kurzióban, hogy ne legyen szükségünk csodákra ahhoz, hogy higgyünk, de legyen akkora hitünk, hogy az csodákat műveljen. Arra kérem a hallgatókat, használják a rózsafűzért, vegyék kezükbe, imádkozzunk együtt a Szűz anyához, és valóban növeljük a hitünket, és akkor körülöttünk Mária segítségével csodák fognak történni.
Hát a befejező szavak után én is hogy fejezzem be azért, mert Fatimának van az üzenete is, és az üzenet a béke. És ha én most végignézek a világba, akkor azt mondom, hogy szűzanya, te békét ígértél, és itt nem látok békét. Békétlenség, békétlenség, harag, széthúzás, és így tovább. De nekünk ezért kell megfogni a rózsafűzért. És ezért kell nekünk imádkoznunk a rózsafűzért, hogy mi a béke eszközei, a béke megteremtői, a béke élvező és hordozói tudjunk lenni. Én ezt kérem, hogy most, ma, szűzanya, fatimai jelenésének az ünnepén így fogjuk meg a rózsafűzért, és nap mint nap, hogy a békét tudjuk építeni, és a békében pedig megtalálni, fölfedezni magát majd az Istent is.
Ámen.
Di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, tu sei la madre,
madre
di ogni uomo, tu sei la luce che ci guida nella nostra notte, regina del cielo.
Telefonon kerestük meg Burbela Gergely atyát, lengyel nemzetiségű papot, aki jelenleg a Bicskei Szentháromság plébánián szolgál, hiszen ezt a plébániát átvette a Verbita rend, és ő, mint Verbita szerzetes, itt most plébános. Szeretettel köszöntelek a vonalban, Gergely atya.
Nagy szeretettel köszöntöm a minden Mária Rádió hallgatóit.
Örülök, hogy itt vagy velünk a Fatimai Szűzanya ünnepének napján. Most elsőre nem ezzel kapcsolatban kérdeznélek, hanem azzal kapcsolatban, hogy tegnap előtt, azaz vasárnap Lengyelországban pápai napot tartottak, amit magyarra a pápa napjának lehetne fordítani, tehát október 11-e Lengyelországban egy ünnepnap Szent II. János Pál pápára emlékezve. Idén ezt a hátrányos helyzetű fiatalok támogatására ajánlották föl, tehát az ő számukra gyűjtenek. A püspökök, akár csak a Szentatya, II. János Pál pápa a szűzanyára bízta ezt a napot, és szűzanyára bízta egész Lengyelországot. Ugye pápának is ez volt a jelmondata, hogy totus tuus. Bár te nem voltál jelen Lengyelországban a hétvégén, mégis mit tudsz elmondani erről a napról, mi történik ilyenkor Lengyelországban?
Hát ennek a napnak nagy hagyománya van, mivel már a 20. éve a lengyel egyház tartja ezt a napot. Ehhez is alakult egy alapítvány, amelyben már emlegettél, hogy igazából minden évben a rászorulok tehetséges gyerekekre, akik a szegény családból származnak, egy ilyen ösztöndíjat gyűjtésre szervezik, és utána úgy nevezik, hogy ezeket a fiatalokat úgy vannak, mint egy élő szobor, mint a második János Pál élő szobra. Ilyen szép kifejezésen mondja azoknak, akik részt vennek ebben az ösztöndíjban. Hát azon kívül, azon a napon nagyon-nagyon sok helyen a városok fővárosában, akkor vannak a központi ünnep, ott volt már október 10 és 11-én, aztán sok-sok plébánján, sok-sok helyszínen, ezen a napon különböző rendezvények vannak, különböző találkozások, különböző díjak is osztják meg a gyerekeknek, a fiataloknak, és minden évben más-más mottoja van, amit vettek a Szent II. János pápa tanításából. Szóval az a nagyon fontos jel, hogy ezen a napon keresztül akarják is a fiatalokon és az embereken állandóan megtartani a II. János pápa tanítását, az ő személyiségét. Szóval nagyon sok rendezvény van, és igazából ez a Varsóban két napos ünnep volt, október 10 és 11-én.
Mi itt Magyarországon ezen a két napon éppen a hétvégén egy nagy zarándoklattal, a pálosok zarándoklatával voltunk elfoglalva és egyben megajándékozva is. Magam is részt vettem a vasárnapi napon egy zarándoklaton Mária Nostrára. Máriára rátérve a lengyel püspökök üzenete is így szól erre a napra, hogy bízzunk Isten anyjának a közbenjárásában, hogy egész Lengyelország, és én úgy érzem, ezzel minket is megszólítanak a lengyel püspökök, egész Magyarország is természetesen, bízza az életét a szűzanyára, és kövessék mindenben Máriának a tanásait, hiszen ő megtanítja nekünk, hogy hogyan bízhatjuk rá magunkat. Neked, Gergely atya, milyen a kapcsolatod Szűz Máriával?
Az elsősorban én a gyerekként is, fiatalokként 80 kilométer éltem Csenztahovától, és nem egyszer vettem részt a zarándokuton Csenztahová felé. Aztán egy nagyon fontos szerepe volt Csenztahová kegyhelye az én hivatásomban is, abban az évben is zarándokoltam, amikor egy döntés is hoztam, hogy szeretném misszionárius szerzetes lenni. Szóval az én életemben az anya, ami mindig a kezében tartotta a rózsafűzért, valamilyen szinten bennem nagyon maradt, és most is tagja vagyok egy ilyen férfi rózsafűzér társaságnak, ugye együtt vagyunk, egy ilyen idő rózsafűzérben vagyok jelent, minden nap egy tizedet imádkozom. Szóval nekem arról a Szűz Mária, amikor jöttem Magyarországra 2000-ben, akkor megdöbbentő volt, hogy bárhová mentem, sok helyre, de legtöbb helyen azért meglepett engem, mert sok magyar plébányán volt a Csenztahovai Szűz Mária képe. És ez nekem volt egy ilyen nagyon jó élmény, és a mai napig ez van, hogy sok helyre, hova megyek, akkor igazából a Szűz Mária jelen van valamilyen szinten az életemben. Úgyis, ahogyan jöttem ide Bicskére, nem a Szűz Mária képét találtam, de a templom homlokzatán a Szent II. János pápa szobrát például. Szóval nagyon fontos nekem a Szűz Máriával való kapcsolat. Gyerekkoromból, családomtól kaptam, aztán hivatásomban is volt, nagyon szeret a Szűz Máriának.
Második János Pál pápa azt mondta a merénylet után, hogy nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy kitérítette el a golyót egy láthatatlan kéz, amit egy anyai kéz irányított. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében a saját édesanyánkon, a szülő édesanyánkon kívül ugyanolyan nagy szerepe van Szűz Máriának is, és erről sajnos néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni, de nagyon jó, hogy most te is megerősítettél ebben minket, hogy Szűz anyára, mint mindannyiunk édesanyjára tekintsünk, aki követ minket a életünkben, és ugyanígy fontos II. János Pál pápa is, aki pedig Bicskén a templomnál várt téged. Mi is várunk téged még itt a Mária Rádióban, hogy minél többször találkozhassunk és beszélhessünk, és köszönöm, hogy adtad ezt az interjút is ma reggel.
Mindenkinek kívánom szép napot, és Isten áldjon benneteket.
Mi is a legjobbakat kívánjuk neked, Gergely atya, kitartást a munkádhoz, és sok áldást és kegyelmet annak során. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Nem akarsz fél szívű követő lényem tiéd. Nem akarsz fél szívű követő lényem tiéd.
Jöjj, légy karomra tett örök pecsét, pecsét a szívemen, mint a halál szerelmet oly erős, szenvedélyek még akár sír.
Feleségemtől tanultam, hogy a legszebb Istent dicsőítő dalok mindig olyanok, mintha a szerelmünknek énekelnénk. Valóban így volt ez ezzel a dallal is, a légy tűzzel. Az emberben jó, hogyha az Isten iránti szeretet olyan erős, hogy átégeti, átforrósítja, és valóban örökké égő lángá válhat bennünk. Köszönjük ezt a szép dalt a nyári dics sulisoknak, meg a többit is, amit majd még a későbbi napindítókban fogok lejátszani. Most pedig a vonalban köszönhetjük már. Istennek legyen hála, itt van velünk Kovács Péter, a Keresztény Élet újságszerkesztője. Jó reggelt kívánok, szervusz Péter!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Kíváncsian várjuk ezen a héten is, hogy milyen cikkeket, milyen írásokat tudsz ajánlani az újságban, vajon lesz-e szó benne Boldog Carlo Acutisról, illetve milyen más témák azok, amik érdekelhetik a Mária Rádió hallgatóit is.
Igen, természetesen mi is megemlékezünk az ifjú Boldogról, akit a közelmúltban avattak Boldoggá, Rozsdi Pál írásával állítunk emléket neki, illetve ezen a héten is természetesen, mint minden alkalommal, más egyéb érdekes írásokat is kiemelnék heti lapszámunkból. Ez a vasárnap, ami majd most következik, és amely napon az újság tulajdonképpen majd megjelenik, a missziók vasárnapja. Úgyhogy egy kicsit kitekintünk, illetve jó kérdés, hogy ki kell tekintenünk abban a témában, hogy a missziók az vonatkozik-e ránk, vagy valamiféle távolabbi vidékekre vonatkozik. Hát Lóthi Tamás atya írásából ez is kiderül, hogy hát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Európában, itt Magyarországon már mi magunk is rég missziós területté váltunk. Úgyhogy hát semmiképpen sem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a misszió az nem csak a távoli vidékeket érinti, hanem Magyarországot is és Európát is. A missziók vasárnapjáról szól, tehát eheti egyik írásunk. Egy másik cikk pedig a női szentekről. Talán egy kicsit különleges téma ez, hiszen általában megszokhattuk, hogy a szentek többsége férfi volt, a II. Vatikán zsinatig pedig csak férfi szenteket emelt az egyház tanítók, másképp szólva az egyház doktorok közé. Egyik cikkünkből kiderül az, hogy kik is az egyház tanítók, az egyház doktorok. Röviden azért elmondanám, hogy az egyház történelemnek azokat a nagy papi alakjait, akik kiemelkedőek voltak a teológiai tanításban és a személyes életszentségben, őket nevezzük egyház doktoroknak, egyház tanítóknak, és a II. Vatikán zsinatig csak férfi szenteket emelt az egyház doktorrá. 6. Pál pápa volt az, aki 1970-ben először sorolt nőt, a Avilai Szent Teréz karmelita nővért az egyház doktorok közé. Ebből a cikkünkből egy kicsit közelebbről is megismerhetjük az 50 éve egyházdoktorrá lett Avilai Szent Terézt, és azt is, hogy kik azok az egyházdoktorok, kik az egyháztanítók, kiket sorolunk egyházunk egyházdoktorai közé. Hát én ezt a két cikket emelném ki a heti lapszámunkból, az október 18-i Keresztény Életből, amely már holnaptól, vagy inkább csütörtöktől kapható az újságárusoknál, és a templomokból is elvehető, úgyhogy buzdítom a kedves hallgatókat, hogy keressék ezen a héten is a Keresztény Élet legfrissebb lapszámát. Köszönöm a figyelmet!
Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, Péter, és mi is felhívjuk a hallgatók figyelmét, ne csak a lapszámot, hanem a Keresztény Élet honlapját is látogassák gyakran, hiszen nagyon jól szerkesztett, sok érdekességet kínáló honlap ez is, keresztényélet.hu. Kedves hallgatók, már megszokhatták, hogy néha egy-egy idegen nyelvű dalt is bemutatok itt a reggeli napindító műsorban. Ma reggel is így lesz ez. Egyik kedvenc amerikai énekesemtől, Matthew West-től szeretném bemutatni az angolul Unchangeable, magyarul Változtathatatlan című dalt. Ebben a dalban Isten szól ahhoz, aki hallgatja őt, egy összetört szívű, egy összetört lelkű emberhez szól ő. Így szól a dalnak a szövege röviden lefordítva. Te csak vágysz és vársz valakire, akinek te kell lesz, aki jó lenne, ha melletted maradna. De az a fajta szeretet, az a fajta szerelem, amivel eddig találkoztál, még soha nem adta meg, amire vágysz. Ha arra gondolsz, hogy amikor apád durván csak egy selejtnek nevezett téged, hogy talán igaza volt, de én akkor is a te szívedben voltam. Akkor is, amikor ezek a szavak beléd hasítottak, akkor is veled voltam, mert az én szeretetem nem változik. Nincs a világon semmi, ami ezt megmásíthatná. A társaid esetleg haszontalannak is mondanak téged. Ők nem ismernek úgy, mint ahogy én ismerlek téged. Mert számomra te nagyszerű és tökéletes vagy. Hiszen én hívtalak életre. Én szólítottalak meg. Én mondtam, hogy élj itt ebben a világban. Számomra te egy tökéletes alkotás vagy. Az én szememben te nem vagy soha a hibás. Te nem vagy soha egy selejt. Nekem terveim vannak veled. Én reményt adok neked. Én jövőt adok neked, éppen neked és éppen én. Hiszen az én szeretetem nem változik, nincs a világon semmi, ami ezt megváltoztathatná. Az én szeretetem téged tud megváltoztatni. Az én szerelmem megváltoztathatja a te életed. És ha világban esetleg elhagyatva is érzed magad, én mindig veled vagyok, mert számomra te nagyszerű, számomra te tökéletes vagy.
You're not a mistake. híreink tartalmából.